Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: La visita delle sette chiese, a római hét templom meglátogatása, a zaránduklat lelkiségéről. A római hét templom zaránduklatról szóló sorozatunk első részében az alapítást meséltük el, ahogy Néri Szent Fülöp 1552-ben a féktelen és csobzódó farsangi ünneppel szemben egy ugyancsak lelkes, de a lélek józan mámorával teli programot kínált Róma népének, amelynek során útközben imádkozva és énekelve meglátogatták Róma legősibb bazilikáit. Így született meg a máig közkedvelt hét templom zarándoklat, amelynek eredeti lelkiségét mostani adásunkban ismertetjük, eredeti dokumentumok nyomán, egyúttal bemutatjuk Néri Szent Fülöp híres Minden hiába valóság himnuszát, melyet direkt erre az alkalomra írt. Először a zarándoklat nevében szereplő hetes számról szólok. A hetes szám Rómában a város alapítása óta a hét halom révén szimbolikus jelentőségű, de a keresztény korszakban is különös jelentőséget kapott olyannyira, hogy a hagyomány pontosan hét legfőbb templomot jelölt meg a városban. A hetes szám egyház értelemben összefüggésben áll a Szentlélek hét ajándékával, vagy a Jelenések könyvében említett hét kis-ázsiai egyházzal. De gondolhatunk a Via Crucis, a keresztút eredeti, még csak hét állomására, vagy éppen itt Rómában a korai egyház területi felosztására, amely hét diákóniából állott, ahogy azt a harmadik század közepén Szent Fábián pápa felállította. Egyszeribben és konkrétabban látja a kérdést a 16. századi tudós és történész, az ágostonrendi Onofrio Panvinio, egyúttal Néri Szent Fülöp kortársa, aki szerint a zarándokok eredetileg a vatikáni Szent Péter, a falakon kívüli Szent Pál, a lateráni Szent János, az ugyancsak falakon kívüli Szent Lőrinc és a Santa Maria Maggiore bazilikákat látogatták meg, tehát ötöt, amihez később szinte magától értetődően társították a Szent Sebestén és a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilikákat. Ennek egyik oka a zarándokok lelkesedése, mert az öt említett templom látogatása során így is úgy is elhaladtak a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika és a Szent Sebestén vértanú templom mellett, amit ősiségük miatt már csak tiszteletből is fel kellett keresniük. Másrészt pedig ezek a helyek amúgy is útba estek, hiszen a Szent Sebestén bazilika a Szent Pál bazilikától a lateráni székesegyházig vezető úton állott, a második pedig a lateráni és a Szent Lőrinc bazilika között feküdt, és így méltánytalan is lett volna megállás nélkül elhaladni mellettük. A Szent Sebestén katakomba egyébként is ismert volt az UBS keresztényei számára, mint az egyetlen olyan ókeresztény föld alatti temetkezési hely, amit a város hívei folyamatosan mindig látogathattak. Innét is érthető, hogy Néri Szent Fülöp előszeretettel éppen ezt a katakombát kereste fel rendszeresen. Ahol hagyomány szerint a harmadik században átmenetileg együtt őrizték Szent Péter és Szent Pál erekéit, hogy megóvják őket az üldözések veszélyeitől. A Szent Kereszt bazilikában viszont Krisztus szenvedésének erekéit őrizték, amelyeket Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja tárt fel és hozatott Rómába, miután 327-28-ban Jeruzsálemben módszeresen végigkutatta és feltárta a megváltás legfőbb emlékhelyeit. A középkori krónikák számos olyan személyiségről szólnak, akik rendszeresen felkerestek Róma legősibb templomait. Köztük találjuk svédországi Szent Brigittát, aki miután megözvegyült, 1349-ben Rómába költözött, hogy életével, gesztusaival hazatérése bírja az idegen Avignonba székelő pápákat. Szent Brigitta templom látogatásai a hit védelmét is szolgálták, hiszen Rómának azon páratlan lelki kincseit kereste fel, amelyeket elhagytak a város püspökei. Az sem véletlen, hogy épp a reformáció idején, a 16. században lángolt fel újból a nosztalgia a város első századai keresztényeinek hite iránt, amelyekről éppen ezek a bazilikák tanúskodnak a legékeszólóbban. Ennek a folyamatnak nagy lendületet adott az 1545 és 1563 között az észak-olaszországi Trentóban tartott zsinat, amely a hit és az erkölcs megújítását szolgálta. Néri Szent Fülöp pontosan ennek a századnak a gyermeke, hiszen 1515-ben Firenzében született, de még ifjú diákként Rómába került, és mind halálig, 1595-ig ott is maradt, mint a város derűs lelki apostola. Lelkét a Jézusi Karitász igazi evangéliumi szelleme hatott át, gondoskodott a szegényekről és a betegekről, az árvákról és a kirekesztettekről, de közben egy szilárd keresztény optimizmust közvetített, amely a földi életben is lehetőséget látott a derűre és az örömre. Sok szent élt akkor Rómában, buzgó férfiak és nők, de köztük is kitűnt Néri Fülöp bizalommal sugárzó arcával, ami meghatározta a körülötte formálódó csoportok és közösségek hangulatát. Mint ahogy e témában előző adásunkban beszámoltunk, a Pippo Buono, a jó Fülöp 19 éves korában került Rómába nevelő tanárnak. Már akkor tehát egészen fiatalon, még mielőtt pap lett volna, szinte minden nap felkereste a város szent helyeit, ahol hosszú órákat töltött elmélkedéssel. Miután életének részévé vált ez a töltekező visszahúzódás, és 1552-ben pappá szentelték, kezdte rábeszélni barátait és követőit, hogy kísérjék el ezekre a templom látogatásukra. Facciamo una visita, induljunk látogatóba, hangzott kertcsinálón a kérése. Nem volt benne semmiféle nehéz ünnepélyesség, szomorúság pedig pláne nem. Kezdeményezése idővel igazi nép ünnepélyé vált, legalábbis saját környezetében, a fiatalokat magába gyűjtő oratóriumok világában. Feltűnő, hogy a vizita látogatás szót használja a közismert peregrináció, zarándoklás fogalma helyett. Ennek megőrzi mély vallásos tartalmát, de kibővíti azt, és bár meghagyja alapvetően penitenciális, bűnbánati jellegét, hozzáteszi a természetjárás és a teremtett világ szépségeire rácsodálkozás lehetőségét. Igazi firenzeiként magától értetődően fogékony a szépre, de benne van a lelkében Savonarola, a szigorú domonkos szerzetes hatása, aki elemi erővel kelt ki a hiába való magamutogatás, a pompa és a gazdagság ellen. Tőle vette a vanitas, a hiába valóság fogalmát, amit az örök életre figyelő szívével és Jézusi szegénysége szabadságával mindenki figyelmébe ajánlott. Így született meg a minden hiába valóságról szóló himnusza, amelyet természetesen elsősorban az oratóriumok fiataljainak szánt. Mint hogy azok világában a színjátszás, a zenélés és a játék természetes társa volt a közös imádságnak és elmélkedésnek, így gyorsan dallamot szereztek hozzá, és már is fújni kezdték a Pippo Buono nótáját. Olyannyira, hogy a hét templomlátogatás állomásainak állandó része lett, sőt, belépett a liturgiába is. És amíg hozzávesszük a zajos, magamutogató, jelmezes karnevál világát, akkor azt is mondhatjuk, hogy az egy pedagógiai teri találat. Ezért is hallgassuk most meg Néri Szent Fülöp Minden hiába valóság című himnuszát, amelynek alcíme Emlékedés a lélek bölcsességéről. Hiába valóságok hiába valósága. Minden hiába valóság. Az egész világ és mindene. Minden hiába valóság. Ha a világ kegyességei olyan magasra is emelnek, ahová csak akarod, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha 1000 évig uralkodnál, egészségben, boldogan, gondtalanul, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha 1000 szolgád is lenne körülötted, éjjel és nappal, de a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha több katonád lenne, mint Szerxésznek volt, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha minden nyelvvel beszélnél, és bölcsnek tartanának, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha teljes kényelemben élsz, villágban és palotákban, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. És ha ünnepekkel, játékokkal és énekekkel töltöd minden napodat, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Teljesíts minden vágyadat, élj egészségesen, vidáman és fájdalom nélkül, de mi lesz a halál után? Minden hiába valóság. Tehát fordíts szívedet Isten felé, add neki minden szeretetedet, ez soha nem fog hiányozni, mert minden egyéb hiába valóság. Ha élveznél, amit akarsz, minden vágyat, minden örömet, de a halál után mi lesz? Minden hiába való. Ha minden kincsed meg lenne, gazdagság, ezüst és arany, a halál után mi lesz? Minden hiába valóság. Ha ebben a világban élnél, mindig boldogan, örökké vidáman, a halál után mi lesz? Hiszen minden hiába való. Ha távol a fájdalomtól és a szenvedéstől, betöltve minden vágyadat élnél, a halál után mi lesz? Minden hiába való. Ha itt marad a szíved, újongással töltve minden órád, a halál után mi lesz? Minden hiába való. Tehát fékezz vágyaidat, fussál az Istenhez, aki mindig befogad téged, mert ez neked soha nem fog hiányozni. A 16 versszakból álló himnusz nyelvezete elsősorban a fiatalok végtelen vágyait tekinti, sorra veszi azokat, és az örökké valósághoz méri. Ám az utolsó vers mintegy megkereszteli az előzőeket, mert fékezni kell ezeket a vágyakat, hogy valóban hasznos társaink legyenek. Ám a jó Fülöp nem állítja le mégsem a gyereket, hanem arra buzdítja, fussatok, szaladjatok az Istenhez. Képzeljünk el sok száz, sőt 1000 gyereket és fiatalt, akik nagyjából 100-as csoportokban végigvonulnak a városon, és betérnek a legfontosabb templomokba. Van, mikor csendesen vonulnak, van, amikor imádkoznak, de időről időre énekelnek is. Teritorokból, ahogy a gyerekek tudnak. Bizony mondom, az a Pippo-féle himnusz a hiába valóságról nagyon megérintette Róma lakóit. Nem egy aszkéta dörögte az arcukba, hogy minden hiába valóság, hanem egy fegyelmezett gyereksereg. Ők pedig szívből énekelnek, hittel és hitelesen. Persze, hogy szóbeszéd lett a városban mindenfelé. Hambazó szerdő előtti torkos csütörtökön, aztán a bőti időszak hétköznapjaiban. Beszéltek róla a város kocsmáiban, a plébániákon, a főúri palotákban, de szóba került Pippo Buono hiába valósága az apostoli palotában, 3. Gyula pápa jelenlétében is. Beszéltek róla, és közben észre sem vették, hogy az a 7 templom látogatás csendben elkezdte alakítani a lelküket, az egyszerű emberekét épp úgy, mint a műveltekét, hívőkét és kevésbé hívőkét. A 7 templom látogatásnak van egy alapvető sajátossága, amely noha a 16. század egészéhez kötődik, mégis egészen az alapító Néri Szent Fülöp lelkületéből fakad. Ez pedig a zarándoklat Máriás jellege. A Pippo Buono közismert mondása Siate devotia della Madonna, vagyis tiszteljétek a szűzanyát. Egyrészt magával hozta ezt Fiorentina, Firenze Máriát tisztelő virágos városából, jegyze meg a mi forintunk is a virágos Máriára utal, másrészt pedig ez a madonnás vonás tovább mélyült Rómában. Elég csak a kortárs loyolai Szent Ignáca gondolni, aki főhadiszállását, szerény kis rendi központját a Santa Maria della Strada. A számára oly kedves Utiboldog asszony kápolna mellett rendezte be, mert azt ott találta. Hasonlóképpen történik Néri Szent Fülöp honfoglalása, aki pedig a Parioli és a Ponte római város negyedek mesdjéjén álló régi Szűz Mária születése kápolnát szerette meg és kapta meg induláskor a formálódó oratóriuma számára. Néri Szent Fülöp rendjének anyatemploma, az Isten szülő Szűz Mária és a Nagy Szent Gergely tiszteletére emelt templom, amit a nép egyszerűen mindmáig Kéza Nova új templom névvel illet, az örököse az eredeti Mária születése kápolnának. Ennek eredeti fali freskóját a Mária születése képpel 1535-ben megrongálták, éppen az arcán, mire az vérezni kezdett. Hamarosan gyógyulások kötöttek a freskód, és az oratóriánusok annyira megszerették, hogy először rendbehozták a kápolnát, majd a Mária freskót bevitték az új templomba, és egyenesen a főoltárra helyezték. Ennek a Madonnának a hálóénekét, a Magnifikátot is előszeretettel imádkozták a zarándoklat során, főként azokat a verseket, amelyek mintegy a Hiába valóság himnusz alapjául szolgáltak. Mária lelke magasztalja az Urat, szíve újjong üdvözítő Istenében, mert karja nagyszerű dolgokat cselekszik. Uralkodókat taszít le trónjukról, de fölemeli az alázatosokat, az éhezőket betölti minden jóval, de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. Pontosan ezt mondja ki a Vanitas éneke, és sajnos ez mára sem vesztett aktualitásából. Ma is ez a lényegi kérdés, hogy miért és mire gyűjtök. Mit tekintek fontosnak, vagy ahogy az Úr Jézus kérdi, mi a szívem kincse? Innét az egykori Mária születése kápolnából indult a zarándoklat, és elsőként az óramutató járásából ellentétesen a közeli Szent Péter bazilikát keresték fel, hogy tisztelegjenek Péter utóda a római pápa előtt, aki 1552-ben éppen a római Del Monte családba származó harmadik Gyula pápa volt, aki nevével is hangsúlyozta a vatikáni bazilika átépítését megkezdő második Gyula pápa örökségének továbbvitelét. Valójában Néri Szent Fülöpék Máriával együtt vonultak, az ő lelkesedésével, ahogy ő maga az angyal üdvözlet után útra kelt és sietve felment Erzsébethez. Máriától indul, és Máriához tart a zarándoklat, hiszen annak záróköve az Equilinus dombján emelt ősi Santa Maria Maggiore bazilika. A közel két napos zarándoklat egy mozgó lelki gyakorlat. A szűzanyja nyomában az apostol fejedelmek és a római vértanú keresztények megszentelte útvonalon a hét templom meglátogatásával. Egyénileg, csoportosan a világ mindenféle országából érkező zarándok az év bármely napján ma is útra kell, hogy végül annak a karjaiba érkezik, akit megváltó úrunk a kereszten mindnyájunk anyjául rendelt. Ezért is imádkozzuk most együtt, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekinnek nem, te soha nem beted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Quando cammino mi sento una gioia da Maria, mi sento chiamare. A római hét templom zarándoklat lelkiségéről szóló műsorunkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!